9. fejezet. Bármennyire áltatta is magát a bíboros azzal, hogy hosszú megfigyelés és tanulmányozás révén a király lelkületét alaposan kiismerte, ezúttal súlyos politikai tévedésbe esett. Jól tudta, hogy a király mindenáron el akarja kerülni a háborút a burgundi herceggel, így tehát azt az eredményt, hogy tudniillik a burgundi követet legalább 24 órára sikerült maradásra bírnia, nagy diplomáciai ténynek képzelte, amivel a királyt maga iránt nagy hálára kötelezte. Legalábbis így képzelte ő, és erre a nagy szolgálatra minduntalan emlékeztetni igyekezett a királyt, akihez most még inkább hozzádörgölődött, mint ahogy azelőtt is szokása volt. A bíboros azonban ott hibázta el a dolgot, hogy nem vetett számot Lajos király féktelen féltékenységével, amely oka volt annak, hogy a király ösztönszerűen eltávolodott azoktól az embereitől, akik a tett szolgálatok fejében bizonyos jutalmakra tartottak igényt, avagy annak révén igyekeztek az ő féltett titkaihoz is hozzáférkőzni. Báljú bíboros állandóan a király jobbján lovagolt, és igyekezett a beszélgetést a burgundi követre terelni. Bármennyire fontosnak tartotta a király az ügyet, mégis unni kezdte a bíboros fontoskodását, amiért is, és hogy a beszélgetést más irányra terelhesse, oda kiáltott az előtte haladó Dunoá grófnak, hogy csatlakozzék hozzá. Így tette lehetetlenné a király azt, hogy a bíboros az ő túlbecsült szolgálatának hánytorgatásával untassa őt akkor is, amikor az államgondoktól szabadulni akart. Már jó mélyen benn jártak az erdőben, amikor a király elkiáltotta magát.
A hajtás megkezdődött! Eresszétek el a kutyákat! Szent Hubertus nevében! Ha-ha-ha-ha! Trallalla!
Vingan csendült fel a király kürtjének hangja, és zengett végig az erdőn, amikor két vagy három testőrének kíséretében, köztük a mi barátunk Quentin Durward, a király nekiugratott az útnak. Különös pedig úgy esett, hogy a király nagy vadász szenvedélye közepette is alkalmat talált arra, hogy a bíborost, akire haragudott is egy kissé, megtréfálja. A mód fölött hió és dicsekvésre hajló bíboros önmagának és másoknak azzal tetszelget, hogy kitűnő lovas és hogy szereti a vadat űzni. Bármi szerencsés volt is különben az asszonyok körül, akik benne nagy befolyású és tekintélyes államférfiút láttak. Azok a szép és nemes paripák, amiket derűre borúra nagy összegekért összevásárolt, éppen nem méltányolták azt a nagy megtiszteltetést, hogy egy hatalmas bíborost hordozhattak a hátukon, és egy csipetnyivel sem mutattak több tiszteletet iránta, mint tanúsítottak volna boldogult atya, az egyszerű fuvaros iránt, akivel a bíboros a lovaglás művészetében versenyezni szeretett volna. A király jól tudta ezt, és mialatt a lovát mindig gyorsabb és gyorsabb vágtatásra serkentette és sarkantyúzta, a bíboros lovát, amely szorosan az ő lova mellett vágtatott, sikerült annyira felingerelnie, és makrancossá tenni, hogy immár bizonyosra volt vehető, hogy a ló és a lovasa nem sokáig lesznek jó barátok, hanem megválnak egymástól. És hogy a bíborost még jobban meggyötörje, mialatt ez a lovát hiába akarta megfékezni, a király fontoskodva hívatta mindig közelebb magához, hogy kényes államtitkokat szeretne vele megbeszélni. Kínosabb helyzet már el sem volt képzelhető, mint amilyen volt a bíborosé ebben a pillanatban. A király bizalmas beszélgetését kellett hallgatnia, arra megfelelnie, amikor pedig minden pillanatban attól kellett tartania, hogy igyekezete ellenére, és dehogy is a saját jó szántából, meg kell válnia a lovától, amely most még dühösebb és veszedelmesebb ugrásokkal rémítgette a gazdáját. Ibolyakék színű ruhája össze-vissza lobogott a szélben, és látszott, hogy egyedül a jó és kényelmes nyergének köszönheti, hogy még mindig a lova hátán van. Dunoá jó ízűen nevetett a groteszk látványon, amit a bíboros ficánkoló lova hátán nyújtott, csak a király maradt látszóan komoly, de bezzeg örült magában a sikerült tréfának.
No, de nem akarom eminenciádat államügyekkel tovább untatni, mondotta a király, és még jobban megsarkantyúzta a lovát.
Mielőtt a bíboros válaszolhatott volna, a mind jobban nyugtalankodó ló foga közé kapva a zablát, szélsebes vágtatással száguldott előre az úton, egy pillanat alatt messze, maga mögött hagyva a királyt és Dunoá grófot, akik most szabadon és jóízűen nevettek a hős bíboros hiába való erőlködésén. Annyi bizonyos, hogy a bíboros helyzete hova tovább nem csak nevetséges volt, hanem egyenesen veszedelmes, mert a szélsebesen vágtató lovat immár megfékezni nem bírta,
és minthogy a kantárszárat is hiába rángatta, most már csak a ló sörényébe kapaszkodva tartotta magát a ló hátán, de már annyira hátra csúszott, hogy inkább lógott róla, sem mint ült rajta. Az ibolya színű rövid ruha, amelyet csak is lovaglás alkalmára használt, és skarlát piros harisnyái, s a hasonló színű kalapa hátul hosszan lelógó zsinórral, s az ehhez a külsőhöz hozzá képzelve még a gyámolatlanságot, valóban sajátságos és különös látványt nyújtott. A megvadult állat ez alatt szinte repülve rohant végig a fasoron, utolérte a kutyafalkát, mely a vadkant üldözte, feldöntött néhány gyalogos vadászlegényt, akik még csak álmokban sem merték gondolni, hogy hátulról éri őket valami veszedelem, legázolt még néhány kutyát, amivel azután a legnagyobb mértékben megzavarta a vadászat rendjét. A vadászlegények dühös ordításaitól és a megriadt kutyák csaholásaitól még jobban megriadva, a ló a másik pillanatban már a vadkan nyomában volt, amely tajtékot túrva vakdühében rettentő agyarával csapkodott maga körül. Mikor a bíboros szemtől szemben ilyen veszedelmes közelségben találta magát a hatalmas vadkannal, rémülten kiáltozott segítségért, gazdájának kétségbe esett kiáltozása, s a vadkan vérben forgó szemének tekintete a halálra riadt lóra is olyan hatással volt, hogy egy pillanatra szinte gyökeret vert a lába, de a másik pillanatban egyetlen hatalmas oldal ugrással irányt változtatott, miközben a bíborost, akit már úgyis csak az imádság tartott eddig is a nyerekben, levetette a hátáról. Nagyot nyekkenve zuhant a bíboros a puha talajra, de oly közel a vadkanhoz, hogy okvetetlenül komoly következményekkel járt volna ez a túlságos közelség, ha a vadkan a saját nagy bajával nem lett volna elfoglalva. Egy szempillantás alatt talpra ugrott, és volt még annyi ideje, hogy kikerülje a vadkan felé rohanó kutya falkát és a lovashajtókat, úgyhogy az egész vadásztársaság előtte vágtatott el anélkül, hogy valaki segítségére sietett volna. Ezt ugyanis a vadászlegények nem tartották kötelességüknek. Ő eminenciája, elég mélyre zuhant, jegyezte meg a király nevetve, amikor Dunoál társaságában elhaladt mellette. Vadásznak nem valami jó vadász, de annál jobb halász, ha valami titkot kell kihalászni valahonnan. Ó, ekkor még Szent Péterrel is kiállja a versenyt. Én azonban hiszem, hogy egyszer majd rajta veszt. A bíboros nem hallotta ugyane szavakat, de az a tekintet, amelyet a király most feléje küldött, körülbelül tudtára adta neki a gondolatot is, amelyet az a mosoly kísért. Az első ijedelmen átesve, és meggyőződvén arról, hogy komoly a baja nem esett, sértett hiúságában és megcsúfoltatásának tudatában mély elkeseredés támadt benne a király iránt. Miután már az egész vadásztársaság elvágtatott előttük, a bíboros egy lovas alakot pillantott meg feléje közeledni, néhány szolga kíséretében. Az a lovag nem mint vadász, hanem csak mint szemlélő jelent meg itt e helyen, és nagyot nézett, amikor a bíboros ló és szolga nélkül gyalogosan bandukolva és olyan zilált állapotban láthatta viszont, amely állapotról könnyű volt a történtekre következtetni. A lovag legott leszállt a lováról, felajánlotta a segítségét, egyik szolgáját leszállította a lóról, hogy azt felajánlja a pórul járt lovasnak, és csodálkozását fejezte ki a francia királyi udvarnak, ám az érthetetlen könnyelműségén, hogy bölcs államférfiakat nagyon könnyedén tesznek ki a vadászat veszedelmeinek, és amikor csak ugyan veszedelembe kerül, senki sem siet a segítségére. Így és ilyen szavakkal vígasztalta a bíborost ez a magányos lovag, aki nem volt más, mint Crèvecœur gróf, mert hiszen ő volt az, aki a szegény bíborosnak segítséget nyújtott és vígasztalni igyekezett. Épp jókor jött a gróf, hogy Bellew bíboros király hűsége ellen ádász támadást intézzen, mikor pedig az a király hűség amúgy is nagyon gyönge lábon állt nála. A gyanakvó király már reggel sejtette, hogy a bíboros és Crèvecœur gróf között a tegnapi tárgyalás során bizonyára más egyébről is szó esett, mint amit a bíboros jónak látott közölni vele. A bíboros már azt is szívesen hallotta, hogy a burgundi herceg mi sokra becsüli az ő államférfiúi képességeit. Hát még, amikor a gróf azt is megemlítette, hogy a burgundi herceg az egyházi javadalmakkal sem fukarkodik. Most pedig a szerencsétlen baleset jött közbe, amely olyan mély hatást tett rá, és sértett hiúságában arra ingerelte, hogy egy végzetes pillanatban arra határozza el magát, mutasson példát arra, hogy nincs veszedelmesebb ellenség a sértett jó barátnál. Az adott körülmények közepette azonban a bíboros jónak látta a grófot arra kérni, hogy távozzék a közeléből, nehogy így együtt lássák őket. Egyúttal azonban találkát adott neki estére, a vecsernye után, a Tourcy Szent Márton apátságban. Abból a hangból, amelyet a bíboros használt, Crevecoeur jogosan hihette, hogy az ő ura és parancsolójának ügye jobban áll, mint ahogy ő eleinte remélni merte. Lajos király ez alatt fáradhatatlanul tovább űzte a vadkant. Történt azonban, hogy egy másik fiatal vaddisznó keresztezte az eredetileg fölhajtott hatalmas vadkan csapását, s néhány tapasztaltabb kutya és vadász kivételével az egész kutya falkát és vadásztársaságot maga után csábította. A király mosolyogva nézte, mint tévedt hamis nyomra Dunois gróf is. Ez a különben nagyszerű, tapasztalt vadász, s titokban már örült is annak, hogy ezúttal is egyedül ő járt a helyes nyomon, itt is, nem csak a politikában. Lajos, aki jó lovas volt, nem tágított a vadkantól, amely végre is mocsárba jutott és ott megrekedt. Ekkor egyedül a király volt legközelebb a veszedelmes vadhoz. Ezúttal is hű maradt a régi hírnevéhez, amit vadásztársai előtt kiérdemelt és bátran közelébe ugratott a vadkannak, amely dühösen védekezett agyarával a támadók putyákkal szemben. A király most egy jól irányzott lándzsa szúrást intézett a vadkan felé, csak hogy a lova meghorkanván a vadkan dühös nézésétől hátra lépett, és így a szúrás nem lehetett elég erős ahhoz, hogy az állatot megölje. Mint hogy a lovat nem bírta tovább támadásra ösztökélni, a király leszállt a hátáról, és gyalog közelítette meg az immár végletekig feldühösített vadat, kezében azzal a rövid, de rendkívül éles és hegyes karddal, amelyet az akkori vadászok használtak ilyen alkalmakkor. A hatalmas vadkan, ekkor a kutyákat egyszerűen figyelemre sem méltatva, egyenesen a király ellen fordult, aki a lábát erősen megvetve, hegyes kardját a vadkan mellének irányította, hogy a feléje rohanó állat belerohanjon. Csak hogy a király lába a síkos talajon megcsúszott, már pedig épp abban a kritikus pillanatban, amikor ennek a végzetes szúrásnak kellett volna bekövetkeznie. Így történt azután, hogy a kard hegye a vadkan durva, sörte páncélján félre csúszván, a halálosnak szánt szúrás ártalmatlanul siklott le az állat válláról, ellenben a király a lendület következtében hasra vágódott. És ez volt a király szerencséje, mert épp ezzel a mozdulattal került el a vadkan iszonyú döfését, és annak csak a tépőfoga érte a király ruháját, ahelyett, hogy az agyara fölhasította volna a hasát vagy a combját. Miután a vadkan a küzdelem hevében néhány lépést még előre rohant, ismét visszafordult, és újabb támadásra készült épp abban a pillanatban, amikor a királynak sikerült ismét talpra ugornia. De íme, ebben a válságos pillanatban, amikor a király élete igazán csak egy hajszálon függött, toppant eléje, Quentin Durward, aki lassúbb járású lovával nem bírt lépést tartani a királlyal, de halván annak kürt szavát állandóan nyomon követte. Egy pillanat alatt áttekintette a helyzetet, és egyetlen hatalmas döféssel halálra sebezte a vadkant. A király ez alatt ismét harcra készen állott, és most már ő sietett segítségére megmentőjének, amennyiben a vadkant most ő szúrta keresztül a kardjával. Még mielőtt Quentinhez egyetlen köszönő szót is intézhetett volna, lemérte az elejtett vad hosszát, és azután verejtékes homlokát megtörölve kalapját egy bokorra akasztotta, és a kalapról lecsüngő szent szobrocskák előtt buzgó imádságba fogott. És csak ezután fordult Durvált felé.
Hát te vagy az ifjúskod, barátom. Mondhatom, hogy pályafutásodat, mint vadász, igazán jól kezdted, és Péter mester legalábbis még egy olyan jó reggelivel tartozik neked, mint amilyent a Liliumhoz címzett fogadóban rendezett számodra. Na de, Nini, mi bajod? Mintha az orrod vére folynék. Miért nem beszélsz? Minthogyha elvesztetted volna jó kedvedet és ifjúi lelkesedésedet az udvarnál, ahol pedig annyian megtalálják azt.
Quentin Durvárt talán már eredetileg volt annyira ravasz, hogy eltalálja a király szája ízét, és kevés, de megkapó szóval azt felelte, hogyha neki egyáltalán kérnie szabad valamit, akkor csak azt kéri, bocsássa meg neki a király azt a bárdolatlan és illetlen maga viseletét, amit akkor tanúsított a hatalmas uralkodóval szemben, amikor még fogalma sem lehetett arról, hogy kivel van dolga.
Csit, mondott a parancsoló hangon a király. Vakmerőségedet megbocsátom neked harcias szellemedre és furfangos eszedre való tekintettel. De azért fogadd meg a tanácsom, fiam. Őrizkedjél a fő porkoláb cselvetéseitől, ő igazán kereskedő, aki szoros karkötőkkel és nyakravalókkal kereskedik. Na de segíts csak föl a lovamra, Quentin. Én jó szívvel vagyok irántad, és a javadat akarom.
Ne számíts te kívülem senki más jó indulatára, még a nagybátyádéra, sőt, Crawford lordéra sem, és senkinek meg ne említsd, de Vatkannal szemben nekem nyújtott segítségedet, mert hogyha valaki azzal dicsekszik, hogy a királyt halálos veszedelemből segítette ki, jutalom helyett kénytelen ezzel az öndicsekvéssel megelégedni. A király kürtjébe fújt, mire Dunoá és néhány szolga legott mellette termett, és üdvözölték a királyt a nemes vad elejtése alkalmából, amit a király lelkiismeret furdalás nélkül tudomásul vett, mintha az a dicséret csak ugyan egyedül őt illetné meg. Mert Durvárd segítségéről csak úgy mellékesen emlékezett meg. Majd meghagyta Dunoá grófnak intézkedjék, hogy az elejtett vadkanta Tursi Szent Márton testvérek egyesülete részére küldjék el, hogy azok a közeledő ünnepek alkalmából jobb falatokhoz jussanak, őt pedig az imájukba foglalják. De látta-e valaki közületek ő eminenciáját? Kérdezte a király. Nem szeretném, ha valaki azt az udvariatlanságot követte volna el a személye és azt a tiszteletlenséget a Szent Egyház irányában, hogy nem kínálta föl neki a lovát, nehogy ő eminenciája gyalog legyen kénytelen bolyongani az erdőben. De felséged engedelmével... Szólalt meg Quentin, miután észrevette, hogy körülötte mindenki hallgat. Én láttam ő eminenciáját, amint távozott az erdőből, mégpedig lovon. Az Isten gondoskodik a saját teremtményeiről, jegyezte meg a király. Előre, uraim, hazafelé! Mára elég volt a vadászatból. Hanem te, Quentin? Fordult most a király Durvárd felé. Szaladj csak vissza a vadászkésemért, amely a küzdelem hevében a helyszínen felejtettem. Te pedig, Dunoá, lovagolj csak előre, és én is mindjárt utánad megyek. Lajos király, akinek sokszor egészen jelentéktelen mozdulata mögött valami szándék lappangott, így módon talált alkalmat arra, hogy Quentint részletesebben kifaggathassa. Kedves fiam, szólt a király Quentinhez, neked jó szemed van. Meg tudnád nekem mondani, ki volt az, aki a bíborost lóhoz juttatta? Minden valószínűség szerint az illető idege lehetett. Mert én is ellovagoltam előtte anélkül, hogy segítettem volna rajta, annál kevésbé segített rajta más. Hát csak egy pillanatra láthattam ezt a kis lovas csoportot, amely a bíborost kisegítette a zavarából, felelte Quentin. Nekem a kijelölt helyre kellett vágtatva mennem, így hát nem láthattam őket közelebbről, azt hiszem azonban, hogy a burgundi követ és a kísérete. Na, jeltott fel a király. Hát legyen. Francia ország elég erős, hogy velük szembeszállhasson. A király ezután kísérete élén visszatért a kastélyba.